Na, akkor sziasztok újra! Üdvözlöm is a vendégemet itt a stúdióban, aki az Epic Creations alapító társtulajdonosa, Susz Dániel. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Szegről végről hazajöttél végül is.
Tulajdonképpen
mondhatjuk
igen.
Ezt, ez én kiderült is. Az imént.
Igen, rádiózás világából jövök a filmiparba. Igen.
A filmiparba, a filmiparból. Vannak itt egykori kollégáid is a kafén, igaz?
Igen, a Millás reggeli srácokkal évekig együtt dolgoztam.
Ballai Tomi.
Ballai Tomit is nagyon régóta ismerem, igen.
Sok. Szóval üdvözöllek akkor itthon, ezt ugye nyilván nekem ez egy friss info, de nem erről fogunk beszélgetni, nyilván ez is szóba hozható. Viszont ezt majd olyan szempontból esetleg egy kicsit még boncolgathatjuk, hogy milyen az újrakezdés vagy az újratervezés egy olyan világban, ahol egyébként tényleg minden változik. És most viszont amiért itt vagy, az Epic Creations, amit 2015-ben alapítottál, és hát úgy volt, hogy jön veled Szalkai Zoltán, a tulajdonos társad, de hogy neki valami közbe jött?
Így van, az egyik forgatáson volt egy kis fennforgás, és akkor azt kellett ott kezelni, úgyhogy nem tudott elszakadni. Úgyhogy így egyedül érkeztem, de próbálok megfelelni.
Nem kell megfelelni, nekem biztos nem kell megfelelni, meg nincsenek elvárások. Kicsit beszéljünk arról most így előjáróban, hogy egyrészt azért volt fontos nekem ez a rádiós világ, mert az, hogy ahonnan érkezel, ahová mész, vagy ahová tartasz, az mennyire tud összefüggni. Én nem sok összefüggést látok egyébként ebben, hogy a rádiózás és a filmezés között hol találtad meg a hidat, viszont az mindenképp érdekes, hogy mi volt az a pont, ahol te úgy döntöttél, hogy filmes kellékeket akarsz gyártani. Olyan kellékeket, amik igazából, tehát nem is tudom, hogy akkor még az álmok szintjén egyáltalán megvolt az, hogy ekkora szuperprodukciókban, mint a Dűne vagy a Halo részt fognak venni a ti kreációitok.
Akkoriban, 2015-ben nagyon sokan a médiából átnyergeltek a filmiparba, tehát a filmipar akkor nagyon sok embert így felszippantott mindenféle szakmákból, mert elkezdett nagyon erősen terjeszkedni. Tehát akkoriban még párszor lehetett hallani akár híradóban is, hogy itt vagy ott Budapesten forog egy ilyen vagy egy olyan film, nem tudom, Bruce Willis Die Hardot forgat pár évvel korábban. Ezeket így bemondták híradó szinten is. Viszont akkoriban már ez az egész akkora teret nyert magának, hogy már nem is hallottad, hogy mi forog itt, hanem csak jöttek és egymás kezébe adták a kilincset ezek a külföldi produkciók. Tehát, hogy nem is tudtál róla, hogy itt forog mondjuk egyszerre 4 külföldi film, vagy mint most, hogyha most tényleg összeszámolnánk, hogy hány film forog most Budapesten vagy annak vonzás körzetében. 10-20 külföldi produkciót lehet, hogy össze lehetne számolni, mi sem tudjuk, akik ebben mozgunk napi szinten, annyi minden történik. És ezek sokszor tényleg szuperprodukció szinten vannak, mind költségvetésben, mind pedig színész felhozatalban, meg stábban, és az egyik filmben dolgozó stáb sem hall arról, hogy esetleg, nem tudom én, 10 kilométer arra forog egy ugyanakkora kaliberű film, mint amiben ő dolgozik. Tehát, hogy tényleg annyira nagy a dömping most már. És ez 2015-ben ott elkezdett nagyon felduzzadni, és hát szippantotta föl az embereket. És én nekem az első ilyen kellékes élményem a feleségemen keresztül volt, aki szintén egy filmben dolgozott, és épp kellékes vagy kellékkészítőként próbálta ki magát, egy ilyen kisebb csapatba bedolgozott, és én ott láttam először ezt az egészet, hogy ez hogy is zajlik, hogy mennyire nagy fokú kreativitás kell hozzá.
Mert hogy te az audio műfajból jössz, tehát a rádiózásban, ugye ezt el lehet mondani, hogy műszaki vezető voltál, tehát te feleltél azért, hogy megszólaljon a rádió, és ahhoz képest a vizuális műfaj nyilván van átjárás, tehát kreativitás épp úgy, sőt, inkább igényel, viszont mi volt az a pont? Tehát 2015-ben nyilván történt valami, szerintem egy kicsit korábban történt valami itt Magyarországon, akkor felfedezte magának Hollywood ezt a kis országot, és elkezdték ide hozni a nagy produkciókat, de hogy ez például motivált?
Nem is az, igazából engem inkább a szervezés oldala, és én most is a szervezés oldalon vagyok. Amíg mondjuk rádióban dolgoztam műszaki vezetőként, ott is én szerveztem a technikus csapatnak a munkabeosztását, idejét, különböző shifteket, amit le kellett dolgozni.
A time management az abban otthon
abban
vagy.
Abszolút, tehát hogy én azt gondolom, hogy én ebben is ezt fogott meg, hogy nagyon szerteágazó a dolog, és nagyon sok mindent kell összeszervezni ahhoz, hogy egy-egy tétel elkészüljön. Tehát ahhoz, hogy mondjuk, nem tudom, itt van az asztalon egy gumipisztoly, kiöntve gumiból, ami...
Igen, hoztál pár kelléket, igen.
Majd esetleg fotó szintjén meg tudjuk mutatni.
De hogy az Instagramon majd felrakjuk. Egyébként nem tudom, hogy van itt olyan, ami mondjuk valami nagyon ismert színész kezébe volt? Most nyilván ez egy ilyen nagyon profán kérdés.
igazság szerint van, van, ami olyan, hogy, hogy igen, tehát Pisztoly és mondjuk híresebb filme volt, de azt mondjuk nem mondhatom el, hogy kinek a kezében.
Nem már. Tényleg nem.
Igen, még nem jelent meg az a film, de, de tehát ezt akartam ezzel mondani, hogy tehát nagyon sok résztvevős egy-egy ilyen kelléknek a gyártása, tehát a tervezéstől a megvalósításig, tehát amíg te tényleg a kezedbe fogod azt a lefestett gumidarabot tulajdonképpen, az, az mondjuk átmegy 6-8 ember kezén, és a CNC marástól a 3D nyomtatáson át nagyon sok technológiát alkalmazunk, tehát nagyon hibrid dolgokat csinálunk, ami akár valamelyik része ilyen mérnök szaktudást igényel, de valami abszolút egy szobrász által készített, faragott, vagy éppen bármilyen szakképesítés nélkül, de filmes tapasztalattal rendelkező kellékkészítőn megy át egy-egy ilyen tétel, mire jut oda, hogy ez tényleg bekerül a filmbe, és azzal ott csinálnak valamit.
Így megfogva őket egyébként kifejezetten bóvinnak tűnnek. Tehát az, az van, hogy amikor a, és ez most nem a ti munkátokat minősíti, hanem, hanem így megfogva tényleg az ilyen lebutított változata egy eredetinek. De hogy ez a filmen, például mindig azt gondoltam, hogy a filmen ez annyira hitelesnek kell lenni, hogy sokszor inkább igazit használnak, csak mondjuk preparálják azt, és akkor, mint ahogy rátesznek valamilyen biztonsági, nem tudom, javítást, vagy eszközöket, nem tudom. Most itt van egy olyan, egy ilyen bunkós bot, ami van egy szöges drót körbefonva, amit még szintén hoztál, és például annál simán elképzeltem volna, hogy annak a fémnek úgy kell kinéznie, meg olyannak kell lennie, hogy az úgy nézzen ki, tehát hogy az fémnek kell lennie, de közben meg nagyon nem az.
Hát persze, mert ez uretán gumiból van kiöntve, tehát hogy ez direkt puha, mert hogy de ez nagyjából úgy néz ki, hogy amikor azt a képet veszik föl, hogy valaki a kezében ezzel sétálgat, akkor ő az eredetivel a kezébe sétálgat, és azt látotta a kamerában. De abban a pillanatban, hogy lesújt valakire rá, vagy hadonászik valaki felé, akkor már ez van a kezében, ami puha, mert bármi történt. Kicsúszik a kezéből, hozzáér, kicsit megkarcolja a fejét, tehát nem lehet egy drót hálóval betekert baseball ütővel hadonászni színész felé, tehát ezek ilyen alapszabályok. Tehát ezért van az, hogy...
De ezek globális alapszabályok?
Abszolút. Hát biztos van olyan filmgyártás, ahol nem, mert hogy mondjuk olyan költségvetés van, nem tudom, de biztos van olyan, ahol van egy kard, és akkor az a kard, és akkor azzal hadonásznak, de olyan helyen, ahol van erre büdzsé, hogy legyártassanak puhát mindenből, abból legyártatják. Tehát, hogy itt is van olyan előttünk, például nem csak egy típusú puha létezik. Tehát van olyan puha, amivel fejbe is lehet verni valakit. Aha. Van olyan puha, amit el lehet dobni, de ha leesik, nem törik szét. Van olyan, hogy a jelenetben földhöz vágják, és nem törhet szét, akkor azt olyan erősítéssel kell csinálni, hogy kibírja ezeket a stressz hatásokat. Uh-huh. Tehát nagyon sok verzió van, amikor uretánból, vagy más habokból, vagy szilikonból gyártunk le kellékeket. Mindennek mással szemben kell tudni ellenállni. Az éppen az adott jelenet szerint van, hogy ledobnak valamit az első emeletről, és hát nyilván nem akarják, hogy ripityára törjön, mert a jelenet szerint az egy fadoboz mondjuk, de mondjuk nem látod azt, hogy az ott széttörik, mint egy fa, csak ledobják, de mondjuk használni akarják még kétszer, akkor azt olyan anyagból gyártjuk le, hogy ledobod, és semmi baj nem lesz. Visszaviszed, ledobod még egyszer, és ötször fölvetik a jelenetet egy darab ilyen habládával, ami ránézésre fa.
Ez szempont szokott lenni egyébként, hogy használhassák újra? Főleg akkor, hogy egy film mondjuk, mint a 200 millió dollárból készül.
Abszolút, hát az is, hogy használják újra, meg mindegyből van ismétlő. Tehát mi egy ilyen kardból, egy kardos jelenethez 10-et legyártunk, mert hogy el fogják törni, mert hogy mindenki a jelenetébe Oscart akar nyerni, tehát azzal úgy fognak hadonászni, hogy rendesen. Tehát nincs az, hogy jaj, ez nehogy eltörjön, hanem azzal oda vágnak neki rendesen. Úgyhogy igen, tehát ismétlőket szoktunk mindenből csinálni, több darabot.
Jelen kell lennetek a forgatáson?
Hát az nagyon ritkán van. Van, hogy igen, mert...
De vagy van, hogy tönkre vágnak valamit, és akkor gyorsan ez... újra kell csinálni. Nem visztek ki a gépeket, meg a 3D nyomtatót valószínűleg a forgatásra, de hogy ennyire promptnak kell lenni ott és akkor.
Van, hogy igen. Ez a cégen belül most már egy másik üzletágat is elindítottunk a tavalyi évvel, már elég aktívan. Tehát nem csak kellékeket gyártunk, hanem mi szolgáltatunk is kellékmesterséget, és akkor az ilyen esetekben, amikor mondjuk mi vagyunk a kellékosztály egy filmben, akkor van egy külön stábunk a cégen belül, aki a filmmel foglalkozik, és ő közülük van 2-3 ember, akik ilyen standby kellékeseknek hívjuk, akik rendesen ott állnak a forgatáson, és ő adja a kezébe a színésznek mondjuk a kardot, hogy na ez a kard, ami puha, vagy ez a kés, ami nem törik el, vagy Tehát, hogy ha ezt a cégen belül ezt az üzletágat nézzük, akkor igen, ott kell lennünk a forgatáson, de alapesetben, amikor kellékgyártásról beszélünk, akkor mi nem vagyunk ott a forgatáson, hanem van egy határidőnk, nem tudom, egy héttel a forgatás előtt, amikor át kell adnunk az összes elkészült tételt, ezt mi átadjuk, és a filmen belüli stáb kiviszi a forgatásra, és azt ott elintézik. Mm. Átadják a színésznek, a standby kellékesnek, de ez a filmen belül dolgozó kollégák, akik a film alkalmazásában vannak. Ilyenkor mi kellékgyártást vállalunk, és azt is csináljuk.
Ezt a piac kívánta meg? Vagy a kialakult helyzetek forgatásról, hogy erre szükség van?
A másik üzletágra gondolsz? Abszolút. Volt egy ilyen a fejünkben, hogy elindulnánk ebbe az irányba, mert a társam, a Zoli, ő 10 évig dolgozott propmasterként, meg propmaster, tehát kellékmester, meg kellékmester asszisztensként filmekben. Tehát neki egy nagyon nagy rálátása van arra, hogy a filmen belül hogy működnek a dolgok. Én ugye az elejétől kezdve a filmen kívüli alvállalkozóként kellékgyártás és díszletelemgyártással foglalkoztam. Neki viszont egy nagyon nagy rálátás van abban, hogy a filmen belül mit és hogyan kell csinálni, és hát őt ismerik is a szakmán belül, és hát ugye, mint ahogy mondtam, nagyon nagy dömping van a filmgyártásból, így neki nagyon sokszor csörög a telefonja ajánlatokkal, hogy hát jön egy filmprodukció, keresünk bele kellékmestert, vállalod-e? És akkor tulajdonképpen ő ezt elkezdte csinálni, és akkor komplett, mi a cégen belül egy stábot kialakítottunk erre. Külön neki van asszisztense, aki ezzel foglalkozik, anyagbeszerzők, a kellék készítő csapatunkon belül vannak, akik csak bizonyos tételekkel foglalkoznak, ami egy bizonyos filmbe kell, hogy menjen, tehát hogy kialakítottunk egy B csapatot a csapaton belül.
Szeretnék majd kérdezni tőled olyat, amit egyébként egy átlagember megkérdez egy filmes, egy kellékestől, nyilvánvalóan, készülj fel, meg szóval készültél is, de még az is érdekel majd a szünet után, hogy mennyire kezdhet, mennyire van meg arra az esély, hogy ez a szakma híguljon, és ugye mondod, hogy sokat csörög a telefon, és tökre érdekel, hogy például hányan vannak ezen a piacon, hányan tudnak hitelesen megmaradni ezen a piacon, és hogy mi kell ahhoz, hogy te hiteles tudj maradni, és nyilván a méltán világhírűnek lenni országhatárainkon kívül is. Úgyhogy ezzel folytatjuk, jó? Okay. Addig van egy kis időd átgondolni ezeket. Schusz Dániel a vendégem, az Epic Creations alapító társ tulajdonosa, itt folytatjuk a szabadesést.